A gyanú szerint két orosz harci repülőgép megsértette Finnország légterét a Finn-öböl felett. Két MiG-31-es típusú vadászrepülőgépet gyanúsítanak mindezzel, hogy illegálisan behatolt a Finn légtérbe. Itt van velünk a telefonvonalban Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ja, Finnország kapcsán az embereknek, ami először eszébe jut, hogy legalábbis a mostani híreket figyelve, hogy ugye ők NATO tagok lesznek hamarosan, a ratifikációs folyamatot felgyorsítják példátlan módon Finnország és Svédország esetében is, hogy teljes jogú NATO tagok lehessenek. Hogyha ezt is ide vesszük, akkor, és amennyiben tényleg megtörtént a légtérsértés, akkor milyen szigorú ellenlépésre, ellenreakcióra számíthat Oroszország? Mennyire volt ez súlyos provokáció?
Tulajdonképpen orosz viszonylatban nem volt súlyos provokáció, azt kell, hogy mondjuk. A Magyar Honvédség is részt vesz például a három balti államnak a légtérvédelmében, mivel se Lettországnak, se Észtországnak, se Litvániának nincsenek saját vadászgépei. És gyakorlatilag már a Krím után, tehát 2014 után egyre sűrűbben sértették meg orosz gépek ennek a három államnak a légterét. Gyakorlatilag a tavaly évben napi szinten történt ilyen légtérsértés. Tehát azt kell, hogy mondjam, az oroszok csak azt teszik, amit szoktak. Finnország esetében is sor került légtérsértésekre korábban is. Nyilván ez nőni fog a NATO tagsággal. Oroszország így is szokott keménykedni. Tehát fordított esetben egyébként az az érdekes, hogy az oroszok általában lelövik azokat a gépeket, amelyek ennyire mélyen. Ugye a Finnöböl fölött tele van nagyon keskeny a finn légtér, hiszen a túloldalon Oroszország van, és itt általában középen húznak egy vonalat. Ha ennyire közelbe repül egy gép az orosz légtérbe, az jó esél, az oroszok lelövik. Fordított esetben nyilván óriási bűntényről kezdenének kiabálni. Ez van, Oroszország így szokott viselkedni.
Akkor volt ilyenre példa az elmúlt időszakban is, hogy lelőttek egy ilyen berepülőgépet?
Nem, mert a NATO kínosan ügyel rá, hogy ne csináljon ilyet. Ugye az oroszok már bizonyították egy koreai utasszállító gép lelövésével is, hogy semmitől nem riadnak vissza, vagy ugyanez még a Szovjetunió idején volt. Ugye a közelmúltban a Barents-tenger fölött egy brit gép állítólag berepült egy-két pillanatra az orosz légtérbe, csak ugye azt kell elképzelni a kedves nézőknek, hogy a szovjet időszakban is, meg az orosz időszakban is az oroszok ezt a 370 kilométeres úgynevezett kizárólagos gazdasági vezetet, ezt csak saját maguk esetén tartják fontosnak betartani. Tehát ugye a brit gép a múlt héten az valószínűleg 369 kilométerre megközelítette az orosz partokat. Most ez a két MiG-31-es körülbelül olyan 20-25 kilométerre repült a finn partoktól, tehát nem ugyanaz a dolog. Hasonlít egy kicsit ahhoz, amit Kína csinált a közelmúltban, ugye a Tajvan körüli hadgyakorlatokkal. Gyakorlatilag a közvetlen légtérben a 20 kilométeren belüli zónát is megsértették vélhetőleg az orosz gépek. Ugye Oroszország természetesen tagadja ennek a megtörténtét, de hát szerintük nincs is háború Ukrajnában.
Ja, amit mondott, az érdekes, hogy arra számít, hogy még több ilyen légtérsértés vagy ehhez közeli szituáció alakulhat ki azzal, hogy Finnország NATO tag lesz. Nyilván ez Oroszországnak csípi a szemét, nem tetszik neki, hogy a finnek a katonai szövetségbe felvételt nyertek. Meddig mehet el Oroszország provokáció területén? Mire lehet számítani?
Ugye a Baltikumnál már lehet látni, a három balti állam légterét rendszeresen meg szokták sérteni orosz gépek, különösen egyébként a balti tenger felől, de Belorusszia felől is volt már rá példa. Véletlenül hasonló incidensek lesznek Finnország esetében is. Oroszország így szokott erőt fitoktatni, most egy kicsit szükség is van az image a mondjuk úgy az önkép helyreállítására, hiszen az ukrajna műveletek nagyon nem úgy zajlanak, ahogy azt Moszkva elképzelte.
De akkor a NATO erre erélyesen nem tud válaszolni, vagy nem szokott erélyesen válaszolni? Vagy nincs rá lehetősége, mert akkor egy nagyobb konfliktus kirobbanását
így
kockáztatja?
Így van, tehát ezt helyén kell kezelni. Tehát ez körülbelül ilyen kocsmai hőbörgő szintű dolog. Az oroszok az esetek egy részében direkt számítanak is arra, hogy esetleg valami lesz, és akkor még keményebben fel lehet lépni. Tehát ez egy ilyen felelőtlen provokálás. Kína ugyanezt csinál egyébként például a Japán esetében a Senkoku-szigeteknél. Ha a másik fél visszalő, akkor rögtön lehet azzal válaszolni, hogy ő az agresszor. Nyilván ezt nem szabad megengedni sem Moszkvának, sem Pekingnek, hogy azt mondhassa, hogy hát kérem, rálőttek egy békés repülőgépen. Jó, hát berepült pár tucat kilométerre a másik állam légterébe, de hát eltévedt a pilóta. Tehát a NATO ezt általában helyén kezeli, ugye felveszik a NATO gépek a légtérsértőgépet, és úgymond kikísérik őket a légtérből.
Értem. Térjünk át az orosz-ukrán háborúhoz, mert hogy itt már utalt is rá, hogy nem állnak jól az oroszok, és emlékszem, egy néhány hete egy szakértő mondta, hogy most már ugye döntő ütközetre számít, jön a tél is, ez is egy nehezítő tényező lehet a háborúban, vagy a háború eldöntésében, vagy nem tudom pontosan hogyan lenne illendő fogalmaznom. Ez a döntő ütközet, ez még mindig készülődik? Erre kell számítani?
Hát, hogy döntő ütközet lesz-e, azt így nehéz megmondani. Ugye az biztos, hogy az oroszok jelen állás szerint elveszítették a hadászati kezdeményezést, tehát már nem támadnak akkora vehemenciával. Ugye most az orosz csapatok is az ukrán ellentámadás kivédésére készülnek fel, amire valószínűleg a front déli szakaszán Herszon térségében fog sor kerülni. Itt az orosz erőknek ugye sikerült átmenniük a Nyeperen, véletőleg ukrán árulók segítségével, míg a háború második napján elfoglalták Herszont. Ez az egyetlen megyeszékhely, amit sikerült elfoglalni az orosz erőknek. Itt készülődnek az ukránok egy ellentámadásra, ugye a tüzérségi támadások, a krími repülőterek elleni, hát vagy ukrán, vagy nem, ugye az ukránok lebegtetik, de vélhetőleg az orosz állítás, hogy a robbanás okozta, az, vagy robbanás detonáció okozta, az nem annyira hihető. Tehát az ukránok itt megkezdték az úgymond előkészítését a műveletnek, de még nem támadnak. Viszont nagyon jelentős orosz erőket csoportosítottak át, hogy megvédjék, mármint feltartóztassák az ukrán támadókat, hogy az elszakított, elfoglalt területeket ne tudják visszaszerezni.
Volt pár fontos tárgyalás a tegnapi nap folyamán, és Recep Tayyip Erdoğan török elnök, aki valójában ez szerintem Törökország reputációját vagy presztízsét növelheti, hogy most tényleg közvetítőként próbál fellépni ebben a háborúban. Szóval, hogy a török elnök azt mondta, hogy szerinte abszolút elképzelhető a tárgyalóasztal melletti rendezés, és hogy tolmácsolja az ENSZ főtitkár és az ukrán elnök szavait Vlagyimir Putyinnek. Nyilván az lenne a jó, hogyha direktben létrejönne a Zelenszkij-Putyin tárgyalás, egyelőre még ilyen közvetítőn keresztül tud ez megvalósulni. A török közvetítéstön hatékonynak tartja? Vagy eredményes lehet?
Nehéz megmondani. Nyilván Erdoğan borzasztó ügyesen játszik. Látni kell, hogy Törökország itt a saját pecsenyét sütögeti, tehát neki sikerült az, hogy egyszerre sikerül jóban lennie Moszkvával, ugye földgázt vásárolt tőle, a NATO tagállamok közül messze a leg mondjuk úgy meghittebb gazdasági és politikai kapcsolatokat ápolja vele, közben meg fegyvereket, ugye Bayraktar TB2-es drónokat egyebek mellett szállít az ukránoknak is. Tehát Törökország igyekszik lavírozni, ugye Fekete-tenger partmenti államként, ugye neki nagyon nem mindegy, hogy mi lesz Ukrajnával. Elég nagy súlya van a NATO-n belül, annak ellenére, hogy ugye Erdoğan különösszes politikáját a NATO tagállamok többsége nem annyira díjazza. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meg a saját feje után megy. Tehát ha itt lesz békekötés, ez nem azért lesz, mert Erdoğan közvetít, hanem azért, mert Putyin úgy döntött, hogy ideje véget vetni a háborúnak.
És akkor még egy tisztázó kérdés, mert itt a döntő ütközet szót használtam. Lehet-e egyáltalán, vagy ez csak az utókor mondja meg, hogy melyik volt a döntő ütközet?
Hát igen, egy aktívan zajló háborúban, hogy melyik volt az a pillanat, ami fordulópontot hozott, nagyon nehéz megmondani. Tehát ezt általában történelmi távlatokból, de legalábbis a konfliktus lezárulta után szokták megmondani, hogy például a II. Világháborúban a sztálingrádi csata volt a keleti fronton a döntő csata, a Midway csata a csendes óceánon, tehát egészen egyszerűen egy zajló háborúban megmondani, hogy most éppen ez volt a döntő összecsapás, az nagyon nehéz. Ugye utólag a történészek meg a katonai szakértők már meg tudják mondani, na az volt ez a pillanat, ahol az egyik fél gyakorlatilag megszerezte a győzelmet.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk a ma reggeli műsorban. Az elmúlt percekben Kaiser Ferenccel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével beszélgettem. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Hamarosan közlekedési információkkal és friss hírekkel jövünk 7 órakor.